Mit lehet venni 6300 milliárd forintért, ami hadászati eszköz, vagy egyáltalán, amit a hadsereg fejlesztésre lehet fordítani, és most tényleg szigorúan azt fogjuk megtárgyalni, hogy ez mire elég, mondhatnánk
így. Egészen pontosan mekkora összegről is van szó, az sem mindegy. 6480 milliárdról is beszélnek.
De bocsánat, hogy a 180-at
meg 6300-ról is beszélnek. Nagyon
az
sok mindenről. De
mondta.
Nézzük, hogy milyen vasakat lehet ebből venni. Dr. Tomka Barnabás hadipari tanácsadó van a vonal túlsó végén. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Hát ez azért nem kevés pénz, vannak számok, a magyar államadósság 10%-a, 17%-a a költségvetés idei bevételeinek például, szóval abból azért nagyon sok mindent lehet. De induljunk...
Kérdés, hogy haderőfejlesztési szempontból
igen,
mekkora összeg.
De induljunk egy kicsit messzebbről, most ugye megint beleesik talán az Európai Unió abba a hibába, amiben eddig is beleesett, hogy mindenki építgeti a saját hadseregét, miközben valahol egy országcsoport vagyunk, és lehet, hogy talán tovább jutnánk, hogyha kiosztanák, hogy te vegyél néhány nehéz szállító repülőgépet, te vegyél harci helikoptereket, te pedig fejleszd a páncélos erőidet. Most fantáziálok persze, de talán a logika felsejlik a hülyeségeim mögül is.
Lehetne, de nem így van.
Köszönjük az interjút! Ez egyébként azt lehet tudni, hogy ez miért nincs így? Mert nem föderális Európa van, hanem tagállamok szövetsége?
Igen, ez a feladatkör, ez a hatáskör, ez tagállami hatáskör, ez a kérdés.
Uh-huh. Aha.
És egyébként Magyarország ismereteink szerint például ebben a kérdésben ragaszkodik is a nemzeti hatáskörhöz.
Uh-huh. Oké, okay. Sok pénz ez hadipari szempontból? Tehát ebből mondjuk lehet egy modern hadsereg, modern ütőképes, ellenállóképes, korszerű hadsereget fejleszteni?
Nézzük inkább máshonnan szerintem. Ugye ez nagyjából 16 milliárd euró, és hogyha ha még emlékszünk, vagy emlékszenek a hallgatók arra, amikor a Honvédelmi Minisztérium, ugye a magyar kormány meghirdette, előbb Zrínyi programnak nevezte, aztán haderőfejlesztési programnak, ami akkori árfolyamon 3600 milliárd forintra volt meghirdetve, hogy a tényleges költés az mennyi volt, az valójában szerintem nem nyilvános. És akkor, ha visszatekintünk, hogy egy elmúlt 8-10 évben mit vásárolt a magyar honvédség, akkor látszik, hogy az mire volt elég. Úgyhogy úgy fogalmaznék inkább, hogy ez egy következő lépés, egy következő hullám, uh-huh. amelynek a keretében újabb képességek megerősítésére, kiépítésére, visszaállítására van lehetősége Magyarországnak.
Uh-huh. Mi egyébként, tehát a kormány az mekkora saját erőből gazdálkodik? Csak hogy egy picit elhelyezzük azt, hogy mennyi úgymond az önerő, és mennyi az a hozzáadott finanszírozás, amit most az Európai Bizottságtól lehet szerezni.
Ha jól emlékszem, az idejében ez 1000 milliárd forint fölött volt a honvédség költségvetése. De hát, hogy ebből ugye egy a teljes költségvetés, és más a fejlesztésre.
Aha, persze, világos, igen. Ennek a lehívhatósága és ütemezése, arról mit tudunk, mert nyilván egy dolog ezt egyben elkölteni mondjuk, és úgy fejleszteni, az esetleg egy nagyobb ütemet enged, mint hogyha ez valamiféle, nem tudom, milyen lehívás alapján.
Igen, meg ugye nagyon jó a kollega kérdése a tekintetben is, hogy nyilván mindenki megijedt az orosz-ukrán háborútól, mindenki fegyverkezik, van ehhez kapacitás? És hogyha nincs kapacitás, akkor mondjuk nem drágán vásárolunk-e, mert amiből kevés van, annak fel szokott menni az ára.
Világos. Ugye itt tényleg számos szempontot figyelembe kell venni. Igen, pontosan ahogy mondta, ugye az orosz agresszió az fölébresztett Európát, nagyon sok ország a készleteit átadta Ukrajnának, lőszerből, számos dologból hiányt szenvednek, és valóban ez egy hirtelen reakció az Európai Unió részéről. Ez nem egy több éve vagy több évtizede kidolgozás alatt lévő program, hanem az elmúlt hónapoknak az eredménye. Tehát ez egy gyors reakció, és az eredménynek is gyorsnak kell lenni. Tehát itt nem az a cél, hogy a 30-as, 40-es évekre milyen állapotba hozza az Európai Unió védelmi képességeit, hanem itt rövid időn belül, rövid távon kéne eredményeket elérni. És ez a program, ami egyébként még még formálódik, és egyébként a cégek is tanulják, az egyes nemzetek is tanulják, hogy pontosan milyen keretrendszerben lesz erre lehetőség. Amit most lehet tudni, hogy határidők vannak. A következő határidő az ez év november vége, amíg a tagállamoknak egy részletes igénylistát kell benyújtani az Európai Unió irányába, tehát hogy pontosan kitől, mit és mennyit szeretnének vásárolni. Ugye nagyon fontos, hogy ez egy ilyen összeurópai közös beszerzést előmozdító vagy támogató program, tehát minimum két országnak kell ugyanazt az irányt a termék vagy megoldás iránt igénybe nyújtania. Tehát, hogy itt az államoknak először össze kell hangolniuk, és meg kell érteniük, hogy kinek mire van szüksége. A háttérben működik is egyébként a kormányok, a honvédelmi minisztériumok számára egy ilyen zárt portál, ahol látják egymás igényeit, ahol tudják, hogy hol van hasonló igény, melyik másik nemzettel kell beszélni, hogy a beszerzési igényeiket össze tudják hangolni.
Beszerzési igény összehangolás az mit jelent, hogy mint egy mondjuk egy nagy autógyárba, hogy le tud gyártani a Rheinmetall 50 tankot, akkor azt szétdobjuk úgy a tagállamból, hogy 15-öt kapnak a németek, 10-et a franciák, 4-et a spanyolok, 2-t a magyarok, stb. Tehát ezt így kell elképzelni? Vagy ez...
Nem, ez igényoldali. Tehát például, hogyha Magyarországnak szüksége van, nem tudom, drónokra, most tényleg, mint köznapi nyelven drónokra, tudja, hogy milyen kategóriájú, milyen képességű drónokra, akkor megnézi, utána néz, hogy mely másik uniós tagállamnak van igénye hasonló képesség iránt, fölveszik egymással a kapcsolatot, és együttesen fordulnak majd az Európai Unióra. Igen, vagy hát az Európai Unión keresztül. Aha. Ugye ez még formálódik. Ugye azt lehet tudni, hogy a jövő, ha jól emlékszem, talán 2026 május végéig a szerződéseket meg is kell kötnie a tagállamoknak az igényeikre. Tehát, hogy itt egy nagyon feszített tempóban kell dolgozni például a Magyar Honvédelmi Minisztériumnak is, de minden más tagországnak, ahol komolyabb nagyságrendben, ugye láttuk a számokat, hogy mely országok igényeltek nagyobb összeget, nekik ezeket a szerződéseket meg is kell majd kötniük jövő év közepéig.
Igen. Ki lesz ennek a nagy haszonélvezője, hiszen arról talán beszéltünk már, hogy Európa nem minden nélkülözhetetlen hadipari eszköz gyártó kapacitásával rendelkezik. Nem tudom, itt ugye hitkérdés, vagy hitbeli viták is vannak, hogy most akkor az amerikai vadászgép jobb, vagy az európai tank jobb, mint az amerikai, de nem lehet ez egy ilyen tőke kiszivattyúzás, hogy ennek a irdatlan nagy összegnek, és most nem csak a magyarról, hanem az európai biztonsági büdzséről beszélünk, a nagy része az köszönik szépen az amerikai hadiparba megy, ami aztán még jobban megerősödik majd, és még inkább létfontosságú lesz, mint az európai? Vagy van arra terv, hogy ezt belepumpáljuk az európai hadiparba, hogy kiépüljenek azok a kapacitások, hogy ne függjünk annyira az Egyesült Államoktól?
Utóbbi. Tehát ennek az egész programnak van egy másik olvasata is, az európai hadiparnak abból a szempontból a megerősítése, hogy megrendelés állományokkal feltöltése. Tehát pontosan az a cél, hogy ez egy Európán belüli program, európai államoknak szól, uniós tagállamoknak, meg annak a néhány másiknak, aki partnerország, de hogy a megrendelések is Európán belül maradjanak, ezt pedig úgy kívánja elérni az Európai Unió, hogy egy minimum 65%-os európai hozzáadott értéket vár. Tehát 65%-ban ezeknek az eszközöknek, megoldásoknak, amit a tagállamok készülnek megvenni, ezeknek európaiaknak kell lenni. Ez egy nagyon komoly garancia arra, hogy ezek a megrendelések itt maradnak, és a kérdésre a válasz, hogy igen, ennek a programnak anyagi szempontból az a nagy nyertesei a nagy európai gyártók lesznek. És még egy kérdése volt, a legelső, azt kell mondani, hogy mindent tudunk gyártani Európában. És a nagy hadipari cégek az elmúlt hónapoknak, hogyha a híreit, ha figyelik, főleg a német gyártók nagyon komoly beruházásokat jelentettek be, indítottak el, vagy adott esetben már adnak is át ezekben a hetekben. Tehát nagyon komoly kapacitás növekedés zajlik jelenleg Európában, hogy ezeket az igényeket, ezeket a most hirtelen megnövekedett igényeket Európán belül határidőre ugyanabban a minőségben ki tudják elégíteni.
Igen, de hát akár itthon is érdemes körülnézni, ugye a legfrissebb hír, pont nemrég foglalkoztunk vele, ugye a Forage felvásárolja a Rábát, amin keresztül aztán a Tátra teherautók részt vehetnek például ezekbe a beszerzésekbe.
Mennyire inkonkrétó hadipari beruházások vagy megrendelések lesznek ezek, vagy mennyire határterület? Mondok egy nagyon fontos példát. Az Európai Unió a felderítésben nagyon erősen rá van hagyatkozva az Egyesült Államokra, nincs önálló navigációs és kémműholdas rendszere. Ez is belekerülhet ebbe a paketbe?
Igen, ugye szerepel a űrképességek, szerepelnek a lehetőségek között. Amit megjelölt az Unió, mint terület, amire ezek az összegek felhasználhatók, abban szerepel. Igen, ez a terület.
Van olyan kapacitás, ami annyira kicsi, hogy most kell felépíteni? Mert az nem biztos, tehát, hogy van egy érdekes kérdés, amit nem tudom, hogy hogy lehetne megbeszélni, hogy lehet, hogy egy több évtizede az gyártó amerikai, vagy nagyisten kínai, vagy indiai, vagy svéd, vagy nem tudom én milyen gyártó, most a svéd ebből a szempontból persze rossz példa, helyett csak azért, mert európai veszünk valamit, hogy megerősítsük a hadipart, de hát itt emberéletekről van szó esetleg, hogyha egy konfliktusba ezeket be kell vetni, és az ugye nagyon fájdalmas tapasztalatok vannak, akár mondjuk a drónok miatt az orosz-ukrán fronton, de beszélhetünk Afganisztánban, hogyan jártak az amerikaiak néhány harceszközüket tekintve. Szóval ezt az ellentmondást fel lehet oldani valahogy? Hogy jobb az amerikai, bizonyított az amerikai, de nekünk európai kell, mert különben az életben nem válunk le az amerikai hadiparról.
Nézze, ugye van egy-két kifejezés, hogy ez a mission proven, meg battlefield proven, tehát hogy harctéren tesztelt, meg harctéri tapasztalattal rendelkező eszközök, ugye ebben az izraeli, amerikai, meg talán a török hadipar, ami ugye élen jár, meg most ugye az ukrán egyébként, de azért az európai haditechnikai eszközök semmivel sincsenek elmaradva ebből a szempontból az amerikaiak mögött például. Tehát minden tud Európa gyártani jó minőségben, és azért, hogyha például az elmúlt néhány évnek az európai hadipari vagy haditechnikai beszerzéseit nézzük, akkor nagyon sok ország egyébként is európai megoldásokat választ vagy választott. Tehát, hogy ez nem egy olyan fajta kényszer, amivel értem a kérdés, amivel olyan kockázatot vállal mondjuk egy európai nemzet, hogy azt kockáztatja, hogy adott esetben a technika nem működik éles helyzetben, vagy nem úgy működik, ahogy az elvárható.
Visszatérve a magyar projektre, most csak az összeg van bedobva, ami irdatlan, és aki nem ért a hadiparhoz, az meg is hökken, hogy úristen, hát ennyi pénzt mire lehet el szórni. Vannak, vagy van tudomása fejlesztési irányokról, hogy mire fordíthatat ez a pénz? Vagy mire kéne helyesebben fordítani?
Ugye az orosz ukrán háború is megmutatja, hogy mik azok a területek, ami fontos. Ebből az egyik ugye a tüzérség, a tüzérségi erő, a klasszikus értelembe vett tüzérségi erő.
Amit mi szerencsésen felszámoltunk néhány évtizeddel ezelőtt.
Igen, úgyhogy eleve ezzel tartozik Magyarország saját magának, vagy a mindenkori kormányzat a honvédség irányába, hogy ezt a képességet visszaépítse. A másik a légvédelem, ez az elmúlt éveknek ha azt lehet mondani, a sláger témája.
Amit szintén leépítettünk, egy csomó Budapest környéki rakéta laktanya ürességem.
Igen, és ugye itt már történt előrelépés egyébként az elmúlt években, történt beszerzős, de ugye különböző szintek, hatótávolságok vannak, tehát itt is van lehetőség a fejlesztési irányokra. És itt már önmagában egyébként milliárd eurós tételekről beszélünk. Uh-huh. Tehát ezek a fegyverrendszerek, ezek nem a néhány 10 millió eurós kategória, ezek euró milliárdok is tudnak lenni, hatótávolság, képesség és természetesen darabszám szempontjából.
Bocsánat.
Igen. Hát és ugye az örök téma ugye a lőszer, és ez a legkisebb kalibertől a legnagyobbik. Tehát ugye nem véletlenül egyébként Magyarország és a Rheinmetall együttműködésben ugye nagy kaliberű lőszergyártás indul, vagy indult már meg. Ugye ezek magyar igényeket is ki kell, hogy elégítsenek. Egyszerűen rendelkezni kell egy olyan lőszerállománnyal, ami szükség esetén, reméljük nem lesz rá szükség, de ha mégis, akkor azonnal rendelkezésre áll. Uh-huh. És bizony ezek az eszközök is komoly tételt tudnak felemészteni nagyobb mennyiségben.
Oké, ez is egy jó kérdés. Azt viszont nem tudom, hogy mennyire hadipari kategória, hogy lesz-e ember a Vasra. Mert ez az európai haderőknél komoly problémát jelent, és nem csak nálunk. Mert az oké, ha most beszerzünk csuda eszközöket, és nagyon ütőképes lesz a hadsereg, csak nem lesz, aki vezesse, vagy irányítsa, vagy stb. És ennek talán nagyobb a költsége, mint magának a beszerzésnek.
Igen, ugye valóban ez nem egy hadipari kérdés, de tény az, hogy ezzel nem csak Magyarország, hanem a legtöbb európai ország szenved attól, hogy nem tudja motiválni a fiatalokat, hogy a honvédelem irányába mozduljanak el, azt vállalják, mint életpálya. És ugye igen, ez egy elköteleződés, vagy elkötelezettség kérdése, de ugye, ha megnézik, egyre több európai országban vezetik vissza a sorkötelezettséget valamilyen formában. Uh-huh. Tehát ez is egy érdekes trend, hogy megfordult. A veszélyérzet az lépésre kényszeríti az egyes nemzeteket, és vannak olyan nemzetek, amelyek már a sörkötelezettség visszavezetése mellett döntöttek.
Uh-huh. Talán éppen miatt, igen. Aztán nagy kérdés, hogy egy sorállományú katonára rá lehet-e bízni egy high-tech eszközt, mondjuk. De ez most csak az én szerkesztői megjegyzésem.
Igen. Persze, meg véletlenül a sorkötelezettséget ma már nem úgy kell elképzelni, mint 30-40 évvel ezelőtt.
Igen.
Semmilyen szempontból sem.
Itt egy hallgató, kedden volt a DSCI-on Londonban, azt hiszem most te is ott tartózkodsz.
Igen, még itt vagyok.
És
igen.
Azt írja, hogy fantasztikus, hogy az európai hadiparban zajlik, rengeteg startup van, a nagyok sorra vásárolják fel őket, az innováció sebességi szintet lépett. Kifejezetten alacsonyabb volt, meg a nem európai cégek kiállítási területén megtört a bizalom az interkontinentális ellátási láncokban. Ezt mennyire tudod cáfolni, vagy alátámasztani? Mi a helyzet errefele?
Meg tudom erősíteni. Egyrészt ez Európa egyik legnagyobb szárazföldi kiállítása, elképesztő kiállítói jelenléttel. Valóban érdekes látni, hogy például a török standok azok konganak az ürességtől. Ott vannak a több száz négyzetméteres török standok, és egymással beszélgetnek az értékesítők. Aha. Szemben mondjuk egy francia standal, ahol mint a hangyaboly mozognak az érdeklődők meg az értékesítők. Tehát, hogy ez igen. A startup felvásárlás az meg két okból érthető, de lehet, hogy itt már az időkereten is túlmegyünk, meg a téma is más. Három rövid mondatban. Egyrészt ugye képességet meg kapacitást az építkezéssel meg vásárlással lehet növelni, ez az egyik, amit megtesznek a hadipari gyártók. A másik, hogy az elmúlt években bizonyos területeken, mint kommunikáció, AI, VR technológia, meg sorolhatnánk, a civil cégek, főleg a startupok azok előrébb járnak, mint a nagy gyártók. Tehát az innováció valójában a kis cégeknél van. És ezért egy nagy gyártónak sokkal egyszerűbb megvásárolni egy olyan startupot, ahol bizonyított a tudás, aha, a megoldásra szükség van, mint ezt házon belül elkezdeni, kifejleszteni, az emberállományt fölvenni hozzá. És itt, itt például tehát itt mondjuk a néhány mondjuk 10 millió eurós kategóriáról beszélünk, amikor fölvásárolnak egy startupot, de ez gyakorlatilag egy olyan képességet tud beépíteni a gyártó a saját termékpalettájába, vagy ráépíteni a saját rendszerére, ami annak a képességét, a tudását, és ezzel együtt az értékét is megnöveli. És vásárlói oldalról pedig kívánatosabbá teszi.
Világos.
Igen. Azért elképzeltem ezt a kiállítást, bemegy az ember a strandra, jó napot kívánok, leopárd harckocsi van, kártyával tudok fizetni?
Igen, van, és öt darab mellé egy Patriotot is oda tudunk csomagolni a jelenleg. Érdekes.
Ha magánemberként nem is, de államként leegyszerűsítve, de így működik.
Nagyon. Megnyugtató, hogy a hadurak Afrikából nem tudnak így vásárolni. Köszönjük szépen a beszélgetést, és nagyon jó további szakmai épülést kívánunk.
Köszi szépen.
Nagyon köszönöm szépen.
Viszont hallásra, minden jó.
Dr. Tomka Barnabással, hadipari tanácsadóval beszélgettünk arról, hogy 16,2 milliárd euró kölcsönt kapunk, nagyon kedvezményes kölcsönt egyébként, fegyvervásárlásra, és azt beszéltük meg, hogy mire tudjuk ezt költeni, mire tudjuk fordítani.